Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, elindítjuk a mai Millás reggelit itt a 90.9 Jazzin. December 21-e van, kedd reggel, 7:02, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a 0630-2010-909-es SMS WhatsApp Viber számunkra lehet írni varamint a Viber közösségünket is felkereshetitek, a Viberbe beütitek, hogy Millás reggeli, jól ott vagyunk, és rá kell nyomni, hogy csatlakoztok, és akkor mindenféle jó kis információval, és főleg szavazásokkal szoktunk itt
igen
szórakoztatni.
Tegnap föltettük a kérdést, aztán utána a műsor végén már nem volt idő bemondani, de elmondanám, hogy 90%-a azoknak, akik szavaztak, azon a véleményen vannak, hogy azért elszálltak az árak a Vörösmarty téri karácsonyi vásáron.
Ja, látom, vannak itt példák is.
Vannak, igen, mert hogy, de csak a sima lángos 1000. Hogyha hát már készel kis sajtot, kis sajtreszeléket, és hogy is mi a farmföld,
igen,
akkor
farmföld.
1500-ért kapod már meg.
Jó, még jó, hogy nem a sima 1000, a sósfokhagymás 1200, mert nem sokára el fogunk jutni oda is, szerintem, hogy ez is egy külön tétel.
Nem is a lángos
lesz.
Volt a lényeg, persze, hanem az, hogy azon szörnyülködtünk itt a Macival, hogy elmész két gyerekkel, meg a pároddal, igen, meg esetleg viszel még egy pár rokont, akkor egy 20-ast ott nem lesz elég.
Úgyhogy ácsorogsz, nem, nincs szóval nagyon meleged.
Tegyük helyre a dolgokat. Ez egy karácsonyi vásár. Ez nem egy étterem. És akkor azzal jött a kedves hallgató, nagyon vicces volt, hogy hát, hogy azért nézzük ám meg, hogy mennyibe kerülnek a bérletek, a bódébérletek.
Persze.
Mondtam, igen, én is azt szoktam mindig a benzinkúton is mondani, hogy én, tudom, én azért fizetek 650 forintot ezért a benzin, mert tudom, hogy drága önöknek itt a bérlet, meg igen, a licenszerződés az autópálya mellett. Én ezt megértem, ezért inkább fizettek drágábban benzint. Szóval nem, ez nem így működik.
Hát így működik, csak hát, nyilván...
Csak az hogyha, a fogyasztó nem azt nézi.
Igen, pontosan. Hogy összeadja, hogy a Vörösmarty téri bérleti díj.
Jaj, de sajnálom.
Igen, rendezni kellett. Rendezni kellett.
3000 forintot.
Igen, rendezni kellett a kolbászsütő bérét, ugye nyilván ez is benne van.
Persze, hogy benne van. Hát eszkalálódott a szitu.
Eszkalálódott, abszolút.
Bedobsz egy kolbászt kenyérrel, mustárral, egy rétest, és ráiszol egy forralt bort, akkor...
És a
5000 forint így...
Fogyasztói hitet folyósítatni, hogy ki tud fizetni.
Na mindegy.
Jó, hát az eredmény önmagáért beszél, tehát ezért nem lep meg. Mondjuk az arány az elég masszív, ez a 90%-10.
Ez tényleg masszív.
Aki ugye 10% az, aki azt mondta, hogy nem annyira drága ez. Hát ők menők, és még nem érzik ezt az áremelkedést. Majd fogják, mert ugye Matolcsi elnök úr, jegybank elnök úr már belengedte, hogy pár héttel ezelőtt, vagy nappal ezelőtt, hogy a vártnál is magasabbra kell készülni, legalábbis az év első felében. Azt írja egy kedves hallgató, hogy még a tejföld is vizezik.
Ja, ezért mondtam, hogy farmföld, hogy nem tejföld.
Még csak nem is tejföld, és az is
a növényi hidrogénezett.
Növényi hidrogénezett
hab.
És az is vizezve. Mondjuk, ami egyébként önmagába véve még nem ördögtől való, mert hogy jobban kelhető legyen, mert egy jó tejföld az ilyen remegős egybe, igen, valami. Azt még oké, úgy, de hát nem ilyen árak mellett. Na mindegy. Nézzük, hogy a koránkelő... Várjál, azt
0630-2010-909
infokukacmillacsregeli.hu. Létezik, hogy nem keltek fel. Egyébként gyanús volt nekem a befelé jövet is.
Ma már csak mi jövünk.
Ugye? De tök olyan érzésem volt, na mindegy.
Hát figyelj, most már 21, gyakorlatilag a finishben vagyunk.
Abszolút.
22, 23 és vége.
És nem állok, van egy fám, és annyi.
Ennyi? Kemény lesz a következő két nap.
Igen, nem is nagyon várom.
Én felsziszentem, ahogy innen távoztam reggel, és mentem ügyes-bajos dolgaimra, a Budaörs felé vitt az utam, és azt láttam, hogy gyakorlatilag megtelt mind a két oldala.
Bármilyen bevásárlóközpont felé vissza az utad, véged van. Én pusztán az Őrsre mentem tegnap, és az Árkád környéke.
Két
meg
helyen várakozott óriási sor a felüljárókon, ami átível.
Igen, az egyik irányba, majd a másik irányba
ott a körforgalomnál.
Igen, ismerős.
Gyakorlatilag lehetetlen arrafele.
Hát most ez van, pár napig ezt ki kell bírni, aztán majd kicsit elcsendesedik a világ hétvégére. Tamásokat köszöntjük nagy szeretettel, boldog névnapot kívánunk nekik, és mivel rövid a sor, mindenkit Tamások megköszöntünk. Igen. A Bodomérokat, Izidorokat, Izorokat, Pétereket, Petőket és Témiszeket.
A Témisz. Igen, erről már volt egy viccünk tavaly. Na mindegy.
Bocsánat, betűzni? Nem jól hallottam.
Ja,
nem,
igen, nem igen.
Ugye, igazság és jog az a jelentése egyébként.
Valóban?
Igen, na. Igen. És női név. Ja, Témisz.
A Témisz női név.
Igen,
a férfiasan hangzik.
Na jó, szerintem. Köszöntünk mindenkit, nagy szeretettel maradjunk ennyibe. Eseményeket gyorsan áttallózunk. Pierre Curie és Marie Curie, francia tudósok felfedezik a rádiumot mintegy 123 évvel ezelőtt, 1898-ban, ezen a napon.
Megjelennek a világ első keresztrejtvényei a New York World lap mellékletében, ugye annak idején, amikor ezt már legalább tízszer beolvastuk, minden igen. December 21-én.
Igen, nagyon ismerős volt a sor.
Soha nem sikerült megfejteni, illetve egyszer utána néztem, de valami sokáig tartott, hogy megtaláljam, hogy mi volt az első keresztrejtvény.
És mekkora,
és már egyszer sikerült előbogarászni, csak nem tudom, hova tettem a kijegyzetelt lapokat. Na mindegy.
Igen, hát sajnos ez a sor, hogy ugye nekem rögtön első és itt középen helyezkedik el a kis listánkba, hogy a skóciai Lockerbie fölött felrobban a Pennem 103-as járata fedezetén 259 emberrel, köztük egy váci magyar családdal, ez 1988-ban volt. Én innen jöttem rá, hogy megint eltelt egy év. De előtte 75-ben például nemzetközi terroristák túszedő akciója az OPEC bécsi székházában Carlos vezetésére.
A Kárcsi. Itt lakott a Rózsadombon.
Igen. És később szabadon távozhattak Algírba osztrák repülőgépen.
Inkább nézzük, hogy kik születtek. Nézzük, a híres születésnaposok ezen a napon. Feszti Árpád, magyar festőművész 1856-ban. Aztán Jane Fonda, Oscar-díjas amerikai színésznő 37-ben, Frank Zappa, amerikai gitáros zeneszerző 40-ben, Demián Ferenc 6 évvel később, Kossuth-díjas magyar rock énekes, Paco de Lucía, spanyol flamenco gitáros zeneszerző 1947-ben, micsoda impozáns sor, egy évvel később Samuel Jackson, amerikai színész, majd utána
kicsit később, Kiefer Sutherland, igen, amerikai színész, 66-os ő, és ma ünnepli ő is a születésnapját, ahogy Sors Tamás magyar paralimpiai úszóbajnokunk is. Köszöntjük őt nagy szeretettel. Demjént mondtuk?
Igen.
Demjén Ferenc Kossuth Díjas magyar rockénekest is köszöntjük innen is. Na hát akkor vége a sornak, körülbelül ők azok, akikre gondoltunk ma, természetesen nagyon sok más személyt is említhetnénk, de most
Jött, igen,
a házi troll fölébredt. Jó reggelt neked is, kedves troll. Pont a Gedének magyarázott, hogy valami drága. Ha tized ennyi lenne, akkor is egyet értene, hogy drága.
Nem, ez nem így van. Ő nem azt nézi, hogy drága-e önmagában. Az úgy nem is jelent semmit. Az egy absztrahált dolog.
Abszolút.
Hogyha valaki azt mondja, hogy 180 ezer.
Igen.
De mi?
Ez az.
Körülményeket is figyelembe kell venni.
Pontosan, így. És mi most végigvettük a Vörösmarty téri lángos esetében.
Az kemény,
a legtöbb körülményt megpróbáltuk átvizsgálni.
2501 kacsacomb.
Mennyi?
2005. Csak tényleg jó.
Komoly. Azt írja egy kedves hallgató, itt vagyok, emberek, nópora, hajrá előre, köszönjük szépen. És a kérdés, hogy a 90% ki jár-e? Ha igen, nincs baj.
Igen, abszolút. Igen. Lehet, hogy azt is meg kellett volna kérdezni, hogy és ki jártok-e?
Igen, vagy otthonról igen, morogtok, vagy hogy hű, de drága, és nem is mentek
hát
arra.
Figyelj, ez egy programpont, egy tök jó dolog lenne.
Viktor hallgató örül, hogy sorstársába lelt bennem, mert írja, hogy sziasztok, nekem is még csak fa van. Örülök, hogy Balázs is szintén zenész. Hát, örüljünk együtt, de tényleg ronda napok elé nézünk, ebbe a tömegbe kell beszerezni a többi lemaradt egyebet, de hát ez van, aki dolgozik, az így jár. Nos, zenélünk egyet?
Igen, zenélünk egyet, aztán utána
mi pedig... Frank Zappa?
Ja nem, hát nem, egyébként jó lett volna.
Ja.
Nem készültem születésnapos zenékkel, pedig simán lehetne ide, akár Jane Fondának, például a Barbarella című kiváló. Azt volt, hogy a Barbarella című filmből van az egyik híres zenekarnak a... Na jó, azt mondja meg a kedves hallgatók közül valaki, 0-30-20-10-9-0-9, a Jane Fondának volt egy eszméletlen filmje, Barbarella címmel, egy skifi volt, de valami nagyon, nagyon elszállt dolog volt, olyan volt az űrhajója, hogy ilyen szőrrel volt borítva belülről, és abban volt egy nagyon híres tudós, akinek a nevét kölcsönvette egy zenekar, abból a 80-as évek egyik híres rock-pop formációja született meg, aki tudja, az mondja meg. Most nem ez következik, hanem egy új felvétel a Toyland Ray Angry-től.
Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu.
Na nézzük! A napi.hu azzal fog indulni ma, bocsánat, hogy górcső alá veszi, hogy az online vásárlásainkkor hogyan és miképpen egyenlítjük ki a számlákat.
És
azt a megállapítást teszi már a címben is, hogy a magyarok többsége bután fizet az internetes vásárlókért.
Ez mit jelent?
Azt, hogy a magyarok többsége okosan szeretne, mégis bután vásárolni.
Na jó, de mit
ez
jelent?
Ez az első mondat. Hát az, hogy a felmérések szerint nagyon sokan, a 53%-uk az online vásároknak utánvétel egyenlítik ki.
Ezt komolyan mondod?
Nézd, ez annyira nem meglepő, mert ez egy ilyen biztonsági játék, ugye, hogy majd akkor fizetek, ha a kezemben van a csomag. Ezt el tudom képzelni, hogy tömeges jelenség, és nem merik előre odaadni a pénzüket egy virtuális valóságnak, mert ki más az elkereskedő, ugye? Hát
értem.
Nem tudjuk, nincs ott az ember. Nem volt, nem beszéltem eladóval.
Oké.
És csak 37% elégítik előre a számlát, ugye bankkártyás fizetéssel, ami több szempontból is probléma egyrészt, sőt, az egyik legnagyobb, ugye, hogy a reklamáció esetében, tehát pont az előrefizetés a biztonságosabb, igen, ugye, mert számos módja van, például a chargeback létezése, ami alapján ugye egy nem teljesítés következtében visszakaphatod,
igen,
a pénzedet.
Igen,
sokkal bonyolultabb,
sokkal elintézni,
hogyha te ott matekozol a fuvarossal, úgy fizetsz, úgy teljesíted, úgyhogy...
És akkor mit csinálnak tényleg ezek az emberek? Átveszik a csomagot, amikor megérkezik az illető.
És akkor
megmondják
rosszabb
neki,
esetben...
hogy várjon, kibontják és megnézik, és addig ott vár vajon a Magyar Posta logisztika,
már nem
meg a...
Tudom.
Biztos, hogy nem, hát ezek szegények egyébként egymás után rohannak a címekre.
Azért sem, mert a fuvarosok azt hiszem nem is vállalnak felelősséget.
Nem.
Tehát te reklamálhatsz, de azt
értelme.
A feladónál kell megreklamálnod, hogyha abban valami nem stimmel, vagy nem jó.
Okay.
Úgyhogy ő nem fog várni a bontogatásra. Hát a csomag megléte, azt gondolom, az már egy biztonságérzetet ad azoknak, akik nem akarnak, nem szeretnek előrefizetni, és akkor kiegyenlítik, rosszabb esetben készpénze, jobbik esetben ott akkor bankkártyával. Szóval a felmérés erről szól, és a további részletek is a napi.hu-ban, itt elemezve azok, hogy kik azok, vagy milyen kohorsz, vagy milyen csoport az, aki leginkább ezt a fizetési módot használja, és kik azok, akik a kicsit fejlettebb előreutalásos bankkártyást. Úgyhogy egy csomó minden a púzussal köröltve végezte a napi.hu, úgyhogy ezt lehet olvasni náluk ma reggel.
Sok érdekes cikk a g7.hu-n, szokás szerint talán az egyik legjobb az, hogy értelmetlenül rövid és alacsony összegű a munkanélküliek segélyezése, semmi nem támasztja alá, hogyha hosszabb ideig járna, és magasabb lenne a segély, akkor az emberek nem akarnának munkát keresni, írja tehát a g7.hu. És hát erről értekezik természetesen nagyjából összefoglalva. Nincs még egy fejlett ország, ahol ennyire kevés ideig járna a munkanélküli ellátás. És hogyha megnézzük azt, hogy például melyek a vezető országok ebben. Belgium, Új-Zéland, Ausztrália elképesztő hosszú ideig jár, de bőven-bőven előttünk jár Németország, Japán, Dánia is. Úgyhogy Magyarország jelenleg hónapban számolva 3 hónappal gyakorlatilag sorhajtó. Uh-huh. Csehországban a legrövidebb rajtunk kívül ott 5 hónap. Úgyhogy hát az a 3 az tényleg egy kicsit karcos. Na mindegy, mindenféle statisztikával, adattal és érdekes ténnyel olvasható ez a cikk g7.hu-n.
Portfolio.hu-n pedig Beke Karcsi kolléga készített interjút Kurali Zoltánnal, az AKK, vagyis az Álmodosság Kezelő Központ vezérigazgatójával. Arról, vagyis hát a finanszírozási tervek meg a kibocsátások alakulása, ugyanis ugye át kell alakítani a lakossági állampapírpiacot is, hiszen a megnövekedett infláció egy kicsit átrajzolta a piacot. A szuper állampapír már egyáltalán nem olyan szuper, maga 4,95-ös éves hozamával, akkor annyi, ugye, hogyha az 5 évet végigfuttatod, de ott van valószínűsíthető, hogy a PMA népszerűsége nőhet, ugye az az infláció követő, ott azért meg lehet nyerni, bár ugye az meg utólag számolja, tehát egy kicsit mindig lemaradásban lesz a befektető. Szóval a lényeg, hogy átalakulás vár az állampapírpiacra, és akkor még az év második felében egy jelentős dollárkötvény cserére is készül az állam az intézményi piacon, ennek a részleteiről is, amennyit lehet tudni, lehet olvasni a portfolio.hu-n ebben az interjúban.
A 444.hu-n több minden érdekes, de Oroszországról szóló hír talán, vagy cikk az egyik legérdekesebb. Putyin visszatolná a nyugati katonákat a hidegháborús határok mögé. A Szovjetunió szétesésének 30. évfordulójára Moszkva szerződést akar egy új demarkációs vonalról, semleges zónává minősítené vissza a hidegháború óta csatlakozott NATO tagokat. Úgyhogy hát igen, érdekes helyzet kezd kialakulni, vagy van kialakulóban már egy ideje. És akkor még a 24.hu lehet olvasni, hogy sok aggályuk volt a szakértőknek a keleti vakcinák miatt a titkos dokumentumok szerint. Pereskedés után adták ki a magyar hatóságok a keleti vakcinák engedélyeztetési eljárása során keletkező dokumentumok egy részét. Fontos részleteket azonban természetesen kitakartak, de azért vannak részletek a cikkben, amik érdekesek.
Hát lehet, hogy így ennyi elsőre.
Oké, zenélünk egyet, és utána pedig folytatjuk, megnézzük, hogy mi történt a tőkepiacokon. Futja-e Yves Saint Laurent Ingre kétárbocos jachtra Cartier órára?
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Hát kicsit borúsabb volt a tegnapi kereskedési nap a budapesti értéktőzsdén, mert hogy 416 pontos, vagyis 8,1%-os csökkenéssel zárt a BUX, 50.471 pontos záróértéket takar ez az esés, és a vezető részvények közül természetesen, amikor gázon, akkor mindig az OTP viszi el a bulit, 2,3%-kal esett a bankpapír árfolyama, 16.805 forintra, ez 395 forinttal kevesebb, mint az előző napi pénteki záró. A MOL az 0,5%-kal csökkent 2438 forintra. A Magyar Telekom erősenított 4 forinttal, ez 1%-os plusz 413,50-re ott zárt. A Richter pedig szintén erősödött, közel 1%-kal 8675 forintig. És a kisebb papírokat tömörítő Bumix az pedig esett szintén, de kisebb mértékben, mint a BUX, 4,1%-kal 4203 pontra.
Nem volt jó hangulat egyébként a nemzetközi tőzsdéken is. Európában egész komoly mínuszokat szedett össze a DAX, majdnem 2%-os mínusszal zárt, a CAC-on 0,8%-kal, az IBEX is, ugye a spanyol tőzsde is 0,8%-os mínusszal, az olaszok 1,5%-kal, de tényleg gyakorlatilag alig van, aki kilógna a sorból. Hogyha viszont megnézzük Ázsiát, ott érdekes a szitu, mert a Nikkei 2,1%-os mínuszban, a Hang Seng, a Kospi és a Shanghai pedig pozitív tartományban vannak, 0,5% plusz a nagyjából, illetve kiemelkedik az ázsiai tőzsdék közül is a Nifty 50,
az indiai
tőzsdeindex 1,6%-os plusszal.
Brutál.
Elég jó kereskedésben, úgy látom, hogy folyamatosan megy az árfolyam, úgyhogy nem is tudom, mik vannak. A Tata Steel viszi a kereskedés prémiét Indiában 4,2%-kal, azt mondja, a Hindalco Industrials 3,2-vel erősödik, nem is tudom, hogy valaha mondtunk-e indiai. A Barát Petroleum is egész jó, 0,6%-os pluszban.
Barát Petroleum?
Igen, úgyhogy az indiai tőzsde köszöni szépen. Jól van, hát meg kell jegyeznünk egy nevet, kérem szépen, ez Joe Manchin, demokrata szenátor. Ő az, aki nem támogatta Joe Biden 2000 milliárd dolláros csomagját, ezért veszélybe került annak az elfogadása.
Aha.
Erre a hírre a Goldman Sachs lefele módosította a jövő évi előrejelzést, és ehhez még csak hozzátett az Omikron, ami folyamatos félelem most, ugye ez az új mumus, ami azért fura, mert volt, aztán hirtelen elkezdtek tőle félni, vagy erre fogják, hogy megint mínuszok vannak az amerikai piacon, úgyhogy hát ebből alakultak ki azok a mínuszok, 1,2 Dow Jones lefelé, 1,1% mínusz a Nasdaq-en, és több mint 1% az S&P 500-asban, és hát ez tényleg lényegében ez a Joe Manchin szenátor, aki hát a nevét jegyezzük meg. Nem tudom, egy rendes demokrata, és ő nem akarja ezt, aki nem tudja. Azt mondja, túl sok a hasonlóság egyébként Biden és Trump politikája között, meg egy csomó mindent nem szeret benne. Na mindegy, felfele ment a Pfizer 2,6%-os plusszal, aztán ki volt még a Clorox 1,4%-os plusszal, ami lefele ment, ha már Yves Saint Laurent volt, a Ralph Lauren Corporation 5,4%-kal, és még a nagyobbak közül a Whirlpool, azt mondja, 4,4%-kal, úgyhogy hát
nem
Amerikában...
Nem megy a luxi.
Ami igen, Amerikában nem volt olyan jó a helyzet.
De tőzsdei helyzet hangzott el a Millás reggeliben.
Nem voltam elég gyors, be akartam csúszani a legnagyobb felfordulást okozó instrumentummal, hát a török líra.
Ja persze, volt bejelentés
Erdoğan
is.
Erdoğan beszólt egy olyat, hogy gyakorlatilag vérfürdő a líra sortosok között.
Őrületes erősödés.
30%, de ez komolyan, hát nézd meg ezt, egy devizánál.
Igen, most nem láttam, mert elment.
Na, elment, mert ez a képernyő kimérő bekapcsolt. Gyakorlatilag dollár törökbe.
Ez mi, ez gyertya, vagy mi ez?
Ez minden is egyben, a 18-as értékről 12 Tőre esett le a dollár török árfolyama. De amikor reggel az volt gyanús, de akkor még nem néztem a híreket, mert ébredeztem, hogy azon a platformon, ahol kereskedek, ott csetelnek a traderek, és bosszankodnak, hogy ilyen óriási slippage-ek voltak, ugye, ami az euró-svájci frank esetében annó lehetett megtapasztalni, az mondjuk nagyobb volt, mint bármikor, de most is átugorja gyakorlatilag a te veszteség határoló megbízásod. Tehát igen. Olyan hirtelen és gyorsan
mozgásokat. Átugorja, és az nem érvényesül.
Nem érvényesül, illetve nagyon rosszul teljesül. Igen. Na most ilyenekkel volt tele az üzenő.
Bármint, hogy nem érvényesül azon az árfolyamon.
Azon az árfolyamon, igen. Csak rosszabbul. Óriási fordulat a lira piacon. Egyelőre nyilván nem az Erdoğan bejelentéseinek a fundamentális hatása ez, hanem a spekulásoknak a menekülése.
Bejelentett egy pár intézkedést, azok közül a lirában denominált, az állam által kibocsátott értékpapírokra fennálló 10%-os adókulcsot nullára csökkentik. Ez úgy... Van egy csomó minden, úgyhogy hát kemény.
Igen, úgyhogy
valami
spekik egy hátraharcot csináltak, és ezzel most egy méretes erősödés hoztak a lira piacára, ugye majd meglátjuk, hogy mennyire lesz ez tartós. Nos, 0630-2010-909.
Megvan a megfejtés. Kedves hallgatónk, nagyon gyors volt Attila, és megmondta, hogy Durán a megfejtés a Barbarella című filmben.
Ja, hát John Buorno Péter hallgatónk már korábban írta, hogy 6 óra 46-kor a Barbarella.
Ez 6:43-kor jött.
Diszkrét erotikája is említésre, illetve nézni való, és hogy lett a Durán ebből.
Igen.
Igen.
Úgyhogy...
Köszönjük szépen!
Köszönjük a megfejtéseket!
Tani Ibolyával megyünk tovább, aki elbújt, pedig olyan fokhagymás rozmaringos fokhagycsát csinált, hogy most kicsit bűzlik a stúdió a leheletünkből.
Nem, annak jó illata van.
De jó, bekajáltunk, nagyon finom és nagyon ügyes, de reméljük nem ment messzire, mert ő mondja a híreket, és utána pedig mi jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádion, december 21-én kedden reggel 4-1-8 után 1 perccel Kántor Endrével
és Gede Balázssal.
És 0630 2010 909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, és azt fogjuk megnézni, hogy kaptunk-e útinformációkat.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát van két baleset is sajnos, a 10. kerület Dréher Antal úton, az éles sarok után a Körösi Csoma Sándor út felé a belső sávban, és sajnos az Erzsébet hídon is baleset történt, Pest felé a buszsávban a Hegyalja út után.
Hát figyelj, hallgatók nem írtak egyelőre nekünk semmit, az útinform is elég hézagos, a vételkörzetünkön túli események vannak rajta, hát most nem tudunk különösebben ilyesmire szolgálni.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
KPMG csinált egy elemzést, a Telexen lehet olvasni róla, ami arról szól, hogy 2013 óta a budapesti ingatlan piacon megduplázódott az újépítésű lakások négyzetméter ára, és ezzel a fővárosunk Prágával volt versenyben, a leggyorsabb drágulást produkálta.
Igen, pont rímel arra a tegnapi hírre, amiről beszélgettünk itt az Andrással, mégpedig, hogy milyen eszméletlen módon gyorsult meg a Budapest agglomerációnak a lakosság növekedése. Azt hiszem 80 település tartozik Budapest agglomerációjához most már, és 2,6 millió ember költözött oda, illetve most már annyi lakik ott.
Aha.
És nagyon megemelkedett, ami igazából ellehetetleníti azokat a településeket, amelyek nem készültek fel infrastruktúra szinten erre, tehát bölcsödék, óvodák, orvosi ellátás, de még sok esetben például a vízvezeték rendszer sem bírja ezt a megnövekedett költözést. Tehát része van nyilván a vírusnak is, meg hát ennek a drágulásnak is ebben.
Igen, megkerestem az eredeti közleményt, mert nekem nem tetszik ez a Telex, és nagyon meg lett vágva, mert például a leggyorsabb növekedés, de hol? És hát kiderült, hogy a varsói, pozsonyi, zágrábi, Bécs, Berlin, tehát itt ezt a régiót vizsgálta a felmérés, és arra is kíváncsi lennék, hát igen, ezt elő kellett volna előkapni, hogy jövedelem arányosan hogyan állunk, ugye, mert az sem mindegy.
Nem,
hogy,
persze.
Ugye jó hír az emelkedés annak, aki már benne ül az ingatlanába, de nem jó annak, aki az első ingatlanát szeretné megvenni, és hát egy izgalmas összehasonlítás, ugye, hogy a jövedelmek tekintetében, ugye van ez a hány évig kell dolgoznod egy átlagbérrel ahhoz, hogy újépítésű lakásod legyen típusú felmérés, hogy ebben hogy állunk, de ezt még így sajnos nem találtam meg, de a kutatás azt is vizsgálta. A lényeg az, hogy önmagában véve az áremelkedés tekintetében, tehát Prágával fej-fej mellett elhúzott Budapest, ugyanakkor abszolút értékben, tehát a négyzetméter át tekintetében még ilyenek, hogy tudom én, Bécs, aki itt van a szomszédban, még sehol nem vagyunk, tehát még van hova fölzárkózni, de azt hiszem, sok más mindenben, igen, sem vagyunk még ott, ugye?
Még jó, hogy nem vagyunk ott.
Még jó, hogy nem vagyunk ott, ugye? Fizetésekben is még le vagyunk maradva, úgyhogy azért ez a kis diszkont még belefér.
Pont tegnap volt jeles évfordulója a fővárosi buszközlekedésnek. 50 éve róják, december 20-án volt, hogy 50 éve róják a budapesti utakat az Ikarusz 260-as és 280-as autóbuszok. Ugye, tehát jó, hogy a máig megmaradt buszok nem ennyire idősek, de így sem fiatal járműparkról van szó. Minden esetre 1971. december 20 volt az, amikor bemutatkozott a BKV-nál a két Ikarusz, a 260-as és a csuklós változata, a 280-as. Ezek akkor még csak prototípusok voltak, és egy év próbára érkeztek a fővárosba, de beváltak. Úgyhogy messze a 200-as széria hozta az Ikarusz számára a legnagyobb sikert. Úgyhogy egyébként a szóló autóbusz 11 méter és 97 utas tud szállítani, és voltak kivételek, amiket ide gyártottak, a 260-asnak ilyen külön kiadása, a 260.45-ös, 260.46-as, ezek mind háromajtósak voltak, és eleinte harmonika, később bolygó autóval felszerelve.
Igen, a harmonika vagy ráncajtós.
Ráncajtó,
ez mindig odavágott ott, hogyha a tömeg volt, és a lépcsőben lépcsőn utaztál az utolsó fokon, akkor az ott egy kicsit megnyomorított, úgyhogy oda is volt írva, hogy nem szabad az útjába állni, meg a sofőr rád is szólt időnként. Igen, ez egy izgalmas időszak volt, meg amikor nem nyílt, csak pöfögött belőle a sűrített levegőben, valahol elszivárgott, és nem tudta kinyitni, és akkor meg kellett ráncigálni.
Nekem azt tetszett, hogy mind a kettőnek egy ilyen nagyon különleges, semmihez sem fogható szaga volt, amit több minden adott össze, szerintem.
Igen, biztos.
Tehát maga ez a műanyagborítás, meg ez a műbőr az üléseken, ami volt, meg úgy, meg az egész, volt az a gépzsír, keveredett vele.
Hogy a motorteret csak az a kis fedlap
például
azt akarta el, tehát simán följöttek onnan is dolgok, úgyhogy hát egy ilyen gép volt ez,
egy
szó
gép.
Szerint.
Ugye? Igen, egy gép volt.
Szagáról is ez árulkodott, úgyhogy hát igen, 50 év.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
Most nincs itt Mihálovics András, ezért olyan kérdést választottunk, amiben idegen szavak nincsenek, amiket ki lehet mondani. Úgyhogy ő ezeket direkt megfogta.
Aki jól találja el a választ, azok között, vagyis a helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy ilyen fém, díszdobozos, négy darabos fűszermalom, fűszerválogatást a Kotány Hungária Kft. Jóvoltából. A mai kérdés a következő, hogy hogyan nevezzük a paprika félékben előforduló, azok csípősségét adó anyagot, ezért felelős alkaloidot. A. kapszaicin, B. piperin, vagy C. paprikanid.
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
Na, közben kirettünk egy szavazást a Viber közösségünkre, itt lehet csatlakozni hozzánk, azt a kérdést tettük fel, hogy ti hogy álltok az ünnepi készülődéssel, hátradőltem, megvan minden, még van mit beszereznem, közepesen állok, alig van még valami, rémálom lesz a következő pár nap, ezek a válaszadási lehetőség, de hogy egyáltalán mi az, ami a karácsonyfa alá kerülhet, ezt beszéljük meg most Őri Gergellyel, a Modell és Hobby Kft. És a Játéknet webáruház ügyvezető igazgatójával, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt! Szia! Na hát, melyek a menő játékok mostanában, mi az, ami nagyon népszerű, hogy állunk társas játékokkal, ugye azt hallani, hogy a Covid alatt, illetve már előtte is volt talán ennek egy nagy reneszánsza, és ez csak begyorsult. Szóval hogy áll a játékpiac?
A játékpiac köszöni szépen, jól van, és teljesen jól látjátok, a társas játék az, ami torony magasan a legnépszerűbb kategória. Ez a trend különben most már jó pár éve tart, de így a Covid óta, a pandémia óta elképesztő fejlődésben van, és gyakorlatilag most is ez a legnépszerűbb játék, és társas játék fog a legtöbb fa alá kerülni talán.
De ez így darabra volumenet, tehát lenyomja, amit tudom én, az ilyen építős játékokat, tehát mindent egybevetve, a társas játék visz mindent?
Gyakorlatilag, hogyha úgy nézzük, hogy mi a legnépszerűbb játék, az még mindig a Lego. tehát a leges, legnagyobb játékgyártó a világon, és aki mint márka legtöbb játékot adja, ez a Lego. Viszont, hogyha úgy nézzük, hogy mi a legnépszerűbb kategória, ott már viszont egyértelműen a társasjáték a nyerő.
Aha. Itt volt valami változás az évek során, hogy milyen típusú társasjátékok azok, amik igazán kelendőek?
Itt szerintem elképesztő mélyülés volt az elmúlt pár évben. Ugye gyakorlatilag, amire mi is még a gyerekkorunkból emlékszünk, ezek a aránylag egyszerű táblajátékok. Itt tényleg a gazdálkodj okosantól, a Monopolin keresztül, 90-es években ugye egy tévéműsorral az Activity is hatalmas népszerűségre tett szert, és azóta ez elképesztően mélyült. Tehát vannak egészen bonyolult társasjátékok, tényleg aminek maga a szabályrendszerének a megismerése is kitesz jó pár percet, és tényleg arra való, hogy az ember teljesen beszipákon keresztül ezzel játszon. És vannak olyanok, amik meg egészen elkönnyültek, hogy így mondjam, és tényleg az egész család is játszhatja egészen a kicsikkel. Tehát vannak táblajátékok, abból is nagyon-nagyon bonyolultak, és tényleg nagyon be tudják húzni az embert, és van olyan, ami meg egészen egyszerű a táblajátékokból.
Nekem az a benyomásom, az a benyomásom, én csak így nézem ezeket a játékokat, a legtöbbét, hogy nagyon sok olyan játék lett, amik sokkal többet adnak a megjelenésre, a dizájnra, az esztétikumra, a különleges anyagok használatára, tehát hogy ilyen szempontból is van egy ilyen mélyülés.
Abszolút, abszolút. Itt ugye, amit látunk, hogy a piacon körülbelül egy évben több mint 10 000 játék jelenik meg. Ez mindig egy gyakori kérdés, főleg így karácsony előtt ismerősöktől, és gyakorlatilag mindenkitől, hogy mi a jó játék. Uh-huh. Ugye erre mi most már 9. éve életre hívtunk egy megmérettetést, ez az ország játéka, ahol megpróbálunk erre ilyen rendezett keretek között is profi módon válaszolni. Keressük, hogy mik a legnépszerűbb játékok, tehát van egy közönségszavazás, idén is több tízezer ember, több tízezer gyerek szavazott, hogy szerintük mi a legnépszerűbb, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mik a szakmai szempontból a legjobbak. Tehát itt a fejlesztő pedagógustól, a védőnön keresztül a gyerekpszichológusig található meg a zsűringben profi, aki megmondja, hogy tényleg szakmai szempontok alapján mi a legjobb. Uh-huh.
És hogy áll ez az országjáték a verseny?
Az országjáték a versenyt lezártuk, és az idén több mint 60 nevezőből kihirdettük 9 kategóriába, hogy melyek a legjobb játékok. Itt ugye mindig nagyon fontos, hogy nagyon nehéz összemérni egy bébi játékot egy társas játékkal, hát minden kategóriában.
A csattogó lepkét egy összetett társas játékkal, igen, az egy szép kívás.
Igen. Itt minden kategóriában meghirdettük a legnépszerűbbet és szakmai szempontból a legjobbat. De mindig azt szoktam mondani, itt ugye több mint 60 játék nevezett, hogy már az is ad egy rangot magának a játéknak, hogyha nevezték. És talán visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy mennyire jó a minőségük, uh-huh. Ugye itt a több mint 10 000 játék, ami jelönti a piacot, azok között azért vannak gagyik is. Tehát, hogy érdemes nagyon körültekintően választani. Én azt gondolom, hogyha itt az országjáték a nevezettjei, és pláne a díjazottjai között válogat az ember, akkor ott egészen biztos, hogy jó játékot fog találni.
Mit vártok így volumenében, mennyiben növekedhet, vagy mennyire stagnál, vagy nem tudom, mit csinál a játékpiac, mire számítottuk az idei karácsonyra, mennyit költünk?
Mi azt látjuk, hogy a játékpiac növekedésben van, és különben az idei év az egy egész érdekesen alakult. Itt a tavalyi évvel összehasonlítva például a november, az nem hozta azt, amit a tavalyi évben láttunk. Valahogy tavaly mindenki már novemberben kapcsolt és elkezdett vásárolni, és idén ez egészen máshogy alakult, pont a várakozásainkkal ellentétben. Ugye nagyon sok helyről jött a sajtóból, hogy idén ellátási lánc problémák vannak, hiányok alakultak ki, és ez veszélyezteti akár a karácsonyfa alá kerülő terméket is. Viszont ezt, mintha elengedték volna a fülük mellett az emberek, mert novemberben még nem láttunk akkora aktivitást, mint az előző évben. Viszont decemberben meg tényleg rárukta a piacra forgalom az ajtót, hogyha mondhatom így, és decemberben egy egészen kivételes növekedést láttunk. És összességében ezzel a decemberi hatalmas növekedéssel én egy szép növekedést várok erre az évre.
Na hát akkor legyen így. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk a játékokról, és hát még benne vagyunk a szezonban, még akik nem döntöttek, igen, majd a szavazásuknak.
Lehet, azon... most rohan valaki.
Igen, akik el vannak maradva, azok még vásárolhatnak.
Az ország játékából valamit megszerezzen.
Köszi szépen, és kellemes ünnepeket kívánunk.
Én is köszönöm, viszontlátásra.
Őri Gergellyel, a Modell és Hobby Kft. És a Játéknet webáruház ügyvezető igazgatójával néztünk rá egy picit a játékpiacra.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
Egy nagyon izgalmas hírt láttunk. 2025-ben már megjelenhetnek az első légi taxik. Számos autógyár rástartolt, erre az elég jövedelmezőnek tűnő.
Autógyár, meg egy csomó más fejlesztő is, igen. Ugye hát én annak felsőt, idején igen. próbálkoztam, de most pont most leveleztem egy kedves hallgatóval a kínai részvények kapcsán, ugye az Yihang nevű
igen.
ilyen önvezető drón valami szállító eszköz, ez az Urban Air Mobility, akkor tűnt föl nekem, hogy ez igen. egy külön kategória, és ezzel már foglalkozni kell.
És van magyar próbálkozó, vagy magyar cég is a próbálkozók
igen,
között.
Igen, beszélgetünk is velük.
Az Orca Aerospace társalapítója, ügyvezetője Varga Soma van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt! Mit csináltok ti? Ti is benne lehettek ebbe a 2025-ös légitaxi indulásba, mennyiben világtrendezés, mennyire lehet nálunk, fordulhat elő ilyesmi, szóval van kérdésünk bőven.
Persze, hát mi is, ha nem is elsősorban légitaxi, de egy elvétől, tehát függőleges fel- és leszállásra képes és elektromos meghajtású légi járművet fejlesztünk, vagy azon dolgozunk. Nekünk az elsődleges piacunk az a légimentés, illetve minden olyan úgynevezett utility piac, ami magába foglalja akár a katonai felhasználást, a fúrótornyokra való alkatrészszállítást, tűzoltást. Tehát igazából nem a légitaxi az elsődleges célunk.
Nem is embert szállító eszközöket fejlesztetek, hanem inkább eszközszállító, ilyen kargószerű járműveket?
Nem, elsősorban beteget. Tehát beteget. Mindenképpen ez egy pilóta által repült, beteget, szemét szállító légi jármű, csak nem a tömeges légitaxi piacát célozzuk meg, hanem a sürgősségi betegszállítást, illetve betegmentést.
Olyan specializált akkor a piac, ahova szeretnétek menni, de valószínűleg ez is lesz egyébként, hogy nem a tömegszállításban jelentkezik először ez, hanem inkább az ilyen speciális használatra. Mi ez a betűszó, amit használtál? EVTO? EFTOL?
EFTOL, igen, aha. igen.
Ez hogy áll? Mi ez? Miből áll?
Hát ugye Electric Vertical Takeoff for Landing.
Tehát ez a függőleges szóval fel- és leszállásra igen. alkalmas, és az pontosan. E-betű pedig az elektromos, értem.
Pontosan, igen.
Mennyiben realitás ez a 2025 egyébként, és ugye itt több oldalról lehet hallani ezekről a fejlesztésekről, zsúfoltak a városok, és tényleg akár, ha jól emlékszem, Los Angelesben is van egy projekt, ami ugye a belvárosban a repülőtérre próbálja majd kijuttatni az embereket első próbálkozásképpen, már valami hára is volt, nem is kicsi, de hát nyilván van, akinek ez megéri. Szóval ez mennyire realitás, hogy majd itt röpködnek a levegőben mindenféle járművek?
Persze, tehát a 2025-26-os év az alapvetően a pilot projektekre reális szerintem, tehát tömeges légitaxi szolgáltatások akkora nem igazán fognak tudni elindulni, már csak azért sem, mert a szabályzói háttér is még kialakításban van. Tehát ugye itt három pillérről kell beszélni, egyrészt maga a jármű, mint technológiai platform, van egy szabályozói háttér, és még ehhez jön a harmadik, a teljes infrastruktúra, ami mögé kell. Ez a légitaxi esetében rendkívül nehézkes, viszont pont emiatt is mennénk mi a légi mentés piacára, alapvetően azért, mert oda már minden olyan háttérinfrastruktúra rendelkezésre áll, amit mi fel tudnánk használni, tehát nem kell plusz akár töltőállomásokról beszélni, hiszen a légimentésnél nem is jöhet szóba az, hogy leszállunk egy kórház tetején, és addig töltjük az elvétolunkat. A bevethetőségi rátát megfelelően akkor tudjuk csak elérni, például, hogyha nálunk gyors cserés akkumulátorok vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy mindig bázisról megyünk, és bázisra térünk vissza egy töltésre.
Mennyire nyüzsög ez a piac, mennyire vagytok egyediek ezzel a fejlesztéssel, mennyire kompetitív versenyző ez a terület?
Mivel mi eléggé nincs a területre fókuszálunk, azt mondom, hogy annyira sok versenytársunk nincsen. A piac az nagyon telített, nagyon-nagyon sokan igazából a légi taxira lőnek, egészen egyszerűen azért, mert az az igazán nagy megtérülést jelentő piac, aha, nehezebb is bekerülni. Úgyhogy örömmel mondhatom, hogy azért a légimentés területe az még eléggé egy egyedi vonalnak mutatkozik.
Picit tudsz mesélni nekünk erről az orkáról, hogy néz ez ki egyáltalán? Oké, légimentésről van szó, de úgy kell elképzelni, mint egy repülőmentő autó.
Meg hogy finanszírozódik, ugye társalapító vagy, ez pedig egy ilyen technológiai és tőkeigényes dolognak tűnik, hogy van-e benne kockatőke, vagy egyéb mások álltak össze, erre is kíváncsiak vagyunk.
Persze, hát a magáról a finanszírozásról akkor azzal kezdeném. Ugye nekünk is, mint minden hardware startupnak ez az achilleszínünk, folyamatosan próbálunk és beszélünk is befektetőkkel. Jelenleg a társalapítók finanszírozzák a mostani mérföldkövet, ami egy kicsinyített méretarányú drón, ami külső formájában egy az egyben úgy néz ki, mint majd az egy-egyes gép. De persze már a következő lépéshez be kell vonnunk külső forrásokat, az majd egy szimulátornak a fejlesztése lesz.
Milyen a jármű maga?
A jármű maga az egy 2 tonnás repülőgép, 6 darab emelőrotorral rendelkezik, tehát ezzel képes az egy helyből való fel- és leszállásra, illetve az első 2 rotor az 90 fokban elfordítható. Tehát ez fog nekünk majd vízszintes irányban vonóerőt adni, illetve van még egy 7. rotor a törzsnek a hossztengelyében, ez direkt dedikáltan csak vízszintes irányú repülés során használható. A multikopterekkel vagy hagyományos úgymond drónokkal szemben ugye nekünk vízszintes irányban egy merev szárny adja a felhajtó erőt, tehát ez egy úgynevezett passzív technológia, ez azért is fontos, mert így tudunk igazán energetika szempontjából gazdaságosan működni.
És akkor ez ugyanúgy, mint egy mentőautó, hát egy orvoscsapat, fekvőbeteghely, ilyesmi van rajta?
Pontosan igen. Tehát nekünk a példaképünk, vagy a fő versenytársunk, úgy mondanám, az az EC-135-ös Eurocopter gázturbinás légimentő helikopter, ugye ez a legelterjedtebb, Magyarországon is ők vannak hadrendben. A belső volumenét tekintve mind a pilótatérre, mind a betegtérre egyezésben meg tudunk felelni neki. Nálunk 2 pilóta van, tehát 2 pilótának van hely, de alapvetően 1 pilóta elegendő a légijármű irányításához, és ezen felül van 2 kiszolgáló személyzet és egy fekvő betegnek elegendő hely.
Azért kérdeztem csak, hogy el tudjuk képzelni, hogy azért ezt a súlyt, ezt meg kell mozgatni, és így a range az lecsökkenhet elektromos járműveknél. Hogy álltok ezzel?
Jelenleg 680 kg hasznos teher mellett 95 km a hatótávunk. Észak-amerikai, európai légimentő szolgálatokkal beszélve olyan feedbackeket kaptunk, hogy ez megfelel nekik arra a közepes, illetve kicsi hatótávú mentési missziókra, amit mi alapvetően meg is célzunk.
Nagyon izgalmas.
És hogy néznek ki
hamar jön már ez a 2025.
Igen, hogy néznek ki a gyártás? Azt a ti cégetek csinálná, vagy ti csak fejlesztitek és gyártatnátok valakivel?
Mi fejlesztünk, és utána összeszerelünk, de a kompozit elemeket legyártatjuk, illetve az elektronikáknak, avionikáknak a legtöbb részét pedig meg is vásároljuk.
Világos. Hát izgalommal várjuk a fejleményeket, majd követjük a sorsokat.
Jó, az orka honnan jött egyébként? És a logótokban is ugye visszaköszön ez a hal.
Igen. Az egész történetnek a háttere az egy 2020-as nemzetközi repülőgép tervezői verseny volt, ahová egy szimulációs fájlt is be kellett küldeni, ugye ennek volt egy rendere, tehát egy megjelenése is, és gyakorlatilag az első textúra, amit kipróbáltunk dizájnra, az olyan szinten hajazott egy orkára, úgy döntöttünk, hogy akkor legyen ő.
Ja, azt hittem a rövid táv, mert amikor kiugrik a vízből, hogy az is gyorsan visszapacsan aztán a vízbe, tehát csak rövid távon lebeg a
vízbe. De erre még nem gondoltam.
De nem olyan rövid az, a 100 kilométer, azért az elég jó táv.
Tulajdonképpen igen, nézőpont kérdése, ugye ez pont olyan, mint az áraknak az önmagában való vizsgálat, amivel indítottuk a műsort. Soma, nagyon örülünk, hogy beszélgettünk. Sok sikert nektek és kellemes ünnepeket.
Köszönjük szépen, szia. Viszont kívánom. Sziasztok!
Varga Somával, az Orca Aerospace társalapítójával, ügyvezetőjével beszélgettünk.
Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged?
Yeah!
Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Akkor jó helyen jársz! Cégenergia. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram- és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A Millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata.
Na hát közben mindenki megírta, hogy mennyi gáz van a gáztározókban. Igen. És stb. De hát ugye a pénteken, már múlt pénteken hatalmasat ugrottak a gázárak az európai tőzsdéken, ami ugye egy folyamat része, de hétfőn folytatódott ez a dolog főbb fundamentális hír, három főbb hír hatására. Egyrészt minimálisra esett az egyik legfőbb európai gázszállítási útvonalon a Jamál Európán az orosz gázszállítás a németek felé, másrészt egy hétvégi amerikai szenátusi alkú nyomán januárban szavazhat az amerikai felsőház az északi áramlat 2 vezetékre kirót szankciókról, harmadrészt a friss időjárási előrejelzések szerint komolyabb lehűlés jöhet Európa és Oroszország jelentős részén, úgyhogy elképesztő növekedés van itt a gázárakban, ami természetesen azt jelenti, hogy majd az áramba is látjuk. Az áram előállításának ugye az egyik fő alapanyaga a gáz. Úgyhogy nem néz ki jól a szitu.
Igen, és nem néz ki jól, most azt olvasgatom éppen, hogy a gázerőmű kapacitás zsugorodik. Pedig arról szoktunk beszélgetni, nem az ilyen alternatívoknál, megújulóknál, hogy pont a gázerőmű az, ami ki tudja egyenlíteni az ő azon problémájukat, ugye, hogy hát akkor termelnek.
Igen, hogy a gázerőművel az a lényeg, hogy gyorsan indítható be, igen, és igen, gyorsan állítható
így
le.
Van, így van.
Alapvetően költséghatékonyan történhet ez meg, ahhoz képest, hogy mondjuk más jellegű erőműveket leállítani, vagy újra üzembe helyezni, borzasztó költséges, nem lehet egy pár napra megtenni, ezt nagyon gyorsan meg lehet tenni.
Igen, és hát pont itt van egy ilyen ellentmondás, hogy miközben a fotovoltaikus kapacitás bővül, például 2021-ben addig pár év alatt 5%-kal lett kisebb a gázerőmű. Aha. Gázerőművek teljesítő képessége. Én azt így nem látom most innen, hogy ennek milyen hatásai lesznek, csak mondom, ezekre a beszélgetésekre emlékszem, hogy az energetikusok ugye a gázerőművet jelölik meg az ilyen leggyorsabban bevethető vagy leállítható kiegyenlítő kapacitásként. Úgyhogy hát ez, erről majd még biztos fogunk hallani, hogy mi a helyzet ezzel.
Egyébként néztem ezt az esést, ugye minimális gázt küldenek Európába az oroszok ezen a fővezetéken.
Aha.
Hogyha megnézed a grafikont, hogy akkor esés van benne, tényleg itt a most decemberben mindössze 366 ezer kilowattórára zuhant a gázszállítás volumene, miközben az ábrán is látszik, itt a portfóliót nézem, az elmúlt hetekben jellemzően 9-12 millió kilowattórára között szokott mozogni ez az egész, úgyhogy...
De ez mi volt, valami pillanatnyi? Nem pillanatnyi, mert folytatódik lent a békának a
folytatódik
feneke lent. Alatt.
Uh-huh. Ugye a Gazprom azt is bejelentette, hogy nem tervez azonnali piaci gázeladásokat erre a hétre az elektronikus felületén, úgyhogy akár egy hétig rendkívül alacsony maradhat az orosz gázszállítás, vagy vissza is fordulhat a lengyelek felé a szállítások iránya, a nettó gázmennyiség mozgása. Erre már volt példa egyébként, hogy túl alacsony orosz gázszállítások miatt két periódusban is megtörtént ez. Hát közben a másik grafikon az az áremelkedést mutatja, a holland gáztős, de 2022. január kontraktusainak ár alakulása megavattórára euróban kifejezve. Ez egy gyönyörű grafikon. Ez majdnem pont úgy néz ki, mint amit mutattál a török líráról tegnap.
Ja, igen.
Úgyhogy igen, hát nem állunk jól ebben a gáztoriban, és főleg a nem úgy, hogy elfogy a gáz, nem erről van szó, hanem olyan brutális áremelkedése van, ami aztán teljesen tovább fog gyűrűzni.
Persze, és senki ne nyugodjon meg, hogy a befagyasztott rezsi az majd.
Ja nem, hát azért megoldás. Mesterséges valami, hát az valahol ki kell hát fizetni.
Persze, pontosan, úgyhogy az, és mi fogjuk kifizetni, tehát lehet, hogy nem a gázszámlába fizetjük, hanem majd visszajön az máshonnan. Tehát
ne legyenek illúzióik.
Abszolút.
Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A Millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?
Na, hogy áll a szavazás, nézzük többek között. Azt mondja, hogy hogy álltok az ünnepi készülődéssel, ezt a kérdést tettük fel Viber közösségünkben. Hátradőltem, megvan minden, mondhatja magának 28% boldog ember. Még van mit beszereznem, közepesen állok, 59%-kal ez vezet, és 14%-kal ott van még mellette, alig van meg valami. Rémálom lesz a következő
ezt
pár
a
nap.
Két utóbbit összeadjuk, az 73%, tehát velük fogunk együtt tolongani, mi lemaradók, úgyhogy ezért mondtam, jó, és izgultam, hogy ez a következő két nap nem lesz annyira
kritikus,
rózsás,
kritikus,
és egyáltalán nem nagy örömmel nézek elébe.
És hogy álltok a Vamageddonnal? Mert hogyha most még itt tolongotok egy kicsit a bevásárlóközpontokba, előbb-utóbb kipontozódik mindenki, mert ott biztos, hogy meg fog szólalni a VEM-nek a száma. Úgyhogy én azt még túléltem, a Vamageddonban még állok. A másikban a Mariah Carey az oldalról belém szállt 250-nel, úgyhogy valamelyik hát, nap.
Ilyenkor ezek jó, hát nem viccelj, kell hozzá, persze.
A játék
a
lényeg.
Dölönge, így van, dölönge. Ú, mekkorát mentek, amíg van mit beszereznem.
Tessék,
most hirtelen
hoppá.
Nőtt egyet, az azt jelenti, hogy ja nem.
Nem, a hátradőltem.
A hátradőltem, és ment, igen.
31%.
69-re esett az a két kategória, aki valamilyen formában többé vagy kevésbé megjelenik majd a boltokba velünk együtt. Úgyhogy hát hajrá, a Viber közösségünkben lehet szavazni erről, hogy ki hogy áll.
Tari Ibolya jön a legfrissebb hírekkel. Jött még SMS is, vagy WhatsApp üzenet?
Hát jött, mindenből jött nagyon na, sok be, a például legyen. Két percenként ír, és elnézést érte. De ő például ilyen játékrovatot indítana a Millásban, neki a Ticket to Ride a kedvence, azt is megírta, meg még egy csomó mindent. Aztán valaki azt, hogy a Gázáról a belga új lemeze jutott eszembe.
Igen.
Igen, köszönjük.
Igen, azt a számot, ami eszedbe jutott, azt nem tudjuk lejátszani a belga új lemezéről.
Nem jazzy kompatibilis álló.
Az semmilyen kompatibilis.
Semmilyen rádióban.
Gyakorlatilag egy fütyülős szám lenne belőle.
Az, teljesen.
Úgyhogy, igen, na. Szóval, hogy, de az elején jó kezdődik, szitkozódásmentesen, aztán utána természetesen eluralkodnak az érzelmek. De van más belga, majd játszunk olyat is.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban!